például Lendvai Ildikó aláírásával találtam egy íratott a levéltárban, amit Nagy Ferencnek címzett, ugye Nagy Ferúnak, és ebben ő maga személyesen a Kiskábéi Kultúrás Osztály részéről kérte fel, hogy vegyenek részt a Kiskábéi dalpályázatán. Tehát ezért létezett ez az integráció, létezett ez a reform folyamat. Ugye Lendvai Ildikó is mondta, hogy nem voltak hülyék a pártaparacsikok, azért ők tudták, hogy miről szólnak a Bródy szövegek, és hát a Nagy Ferú szövegét például nagyon nem is kellett boncolgatni, mert ez teljesen egyértelmű volt.
Mai szemmel nézve akár komikusnak is tekinthető, hogy a rendszerváltás előtt az MSZMP legfelsőbb fórumain foglalkoztak olyan kérdésekkel, mint a fiatalok hajviselete, szórakozási formái, vagy egy-egy könnyűzenei fesztivál. Az érintett együttesek számára akkor ugyanakkor nagyon is húsba vágó egzisztenciális is lehetett az a döntés, amit ilyen viták után meghoztak. Magyarországon a legjobban erről a témáról Csatári Bence tud, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága történésze, aki most a selfie vendége. Köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket, és köszöntelek téged is.
Köszönöm a meghívást, és szeretettel üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt.
A magyar könnyűzene kádárkori története a hírekbe leginkább talán akkor került, vagy a nyilvánosságban leginkább akkor került, vagy kerül, amikor mondjuk A magyar könnyűzene kádárkori története leginkább akkor kerül a nyilvánosság középpontjába, amikor egy-egy máig élő vagy ismert zenésszel kapcsolatban felmerül, hogy esetleg ügynök volt, vagy kiderül, hogy ügynök volt. Ezzel is foglalkoztak szakemberek, Szőnyei Tamás írt egy kitűnő könyvet Nyilván tartottak címen. Téged inkább a zenei élet működése, a akkori könnyűzenei intézményrendszer érdekelt. Hogy jött ez az érdeklődés?
Ez egy nagyon mélyre visszanyúló, vagy régmúltra visszanyúló érdeklődési kör. Hát egyrészt azt kell, hogy mondjam, hogy egy 10 éve idősebb bátyám van, aki még ugye elcsípte a lázadó csöves kultusznak az utolsó éveit, és én akkor ilyen 6-8 éves gyerekként ezt tulajdonképpen, ha más nem így mandinerből, de tapasztaltam. Sokszor már azzal cukkolta a szüleimet a bátyám, hogy elvisz a nyakában egy Beatrice koncert. Ez 1981-ben volt, amikor én tényleg még csak 8 éves voltam, és hát természetesen nem éreztem át ennek a súlyát. Egy alkalommal azonban igen. Amikor 1980 karácsonyában haza látogatott Amerikából, New Yorkból a nagybátyám, apám bátyja, életében először, 1956 után. Ő egy 56-os forradalmár volt, és ott kötött ki New Yorkban, és hazajött 1980-ban természetesen annak, mert minden ágával és bogával együtt rendőrségen kellett bejelentkezni, amikor visszament New Yorkba, akkor ugyanúgy vissza kellett csekkolnia nem csak a reptéren, hanem a rendőrségen is. És mit ad Isten, elmentünk egy környékbeli autótúrára a két ünnep között. És egyszer csak, ugye nagyon hamar besötétedett, 4-5 óra körülbelül sötét van, és egyszer csak azt látjuk, hogy egy óriási tömeg két falu között, Dunaföldvár és előszállás között elállja az utat. Apám megállt a trabantjával, ő egy díjbirkózó alkat, aki rendet teremtett egyébként is, testnevelő tanár, meg országos röplabdabajnok volt amatőr kategóriában, és mondta, hogy ő majd rendet tesz is. A bátyám ott ült az anyósfős, és mondta, hogy apa, ezt ne tedd, mert ezek a Beatrice rajongói. És a nagybátyámmal mi hátul ketten ott ültünk az ülésen, és ő azt mondta, hogy gyerekek, ilyet még Amerikában is láttam, hogy egy akkora tömeg volt, hogy gyakorlatilag dugót okozott, amennyire lehetett akkoriban dugóról beszélni. Megálltunk, és mind környezet, ugye én 8 évesen csak azt láttam, hogy körbe-körbe emberek vannak, és tolongás, és rigmusok kiabálása, és éneklés, és akkor láttam azt, hogy utána természetesen a bátyám és az apám megmagyarázta nekem, hogy mi történik itt gyakorlatilag. Láttam azt, hogy itt valami egészen más zajlik, mint az alsó tagozatos iskolában, vagy éppen a hétköznapi életben, a szürke hétköznapokban. És a bátyám egyébként az a sztori vége, hogy kilépett a kocsiból, és elment ő is a koncertre, de ez több száz ember lehetett egészen biztosan, akik egyik faluból a másikba, Nagyferújékat ugye meg akarták nézni, és átvándoroltak, mint egy ilyen modernkori népvándorlás. Szinte rémisztő volt egyébként ezt a tömeget látni.
Ha már a Beatrice-t említetted, akkor én is hadd hozzak egy sztorit. Nekem is van egy idősebb ismerősöm, aki mesélte, hogy a 80-as évek elején járt Békés Csabán szakmunkásképzőre, amikor egyszer volt egy Ricse koncert a városban, és Ez úgy indult, hogy napközben az osztályfőnökük, de minden osztályban az osztályfőnök egy dörgedelmes szózatot intézett ott a gyerekekhez, hogy eszükbe ne jusson elmenni ennek a felforgató együttesnek a koncertjére, amivel persze azt értéke, hogy a fél iskola ott volt, természetesen, a hatalmas rendőri készültség mellett. Szóval, hogy mennyire tekintett veszélyként a könnyű zenére a Kádár kori hatalom, vagy mennyibe tekintett egy lehetőségként, hogy a fiatalokat úgymond a számára megfelelő ideológiai irányba terelgesse.
Igen. Még mielőtt erre válaszolnék, most nekem is eszemültött egy másik sztori, amit itt felhoztál, András, hogy amikor viszont Sárbogárdon ugyanebben az időszakban föllépett szintén a zenekar, akkor jöttek ugye Dunajvárosból külön vonattal, vagy nem külön vonattal, a járatos vonattal rajongók, és képzeld el, hogy ahogy leszálltak az állomáson, a rendőrök sorfalat álltak, vagy hát legalábbis ki volt veszélyebben jó sok rendőr, és nem engedték őket leszállni. Mondták, hogy indul vissza a vonat, itt már itt nincs Sárbogárdon Ricsek, hogy szeretessék vissza a Dunajvárosba. Úgyhogy, és én egyébként 1963. augusztusában volt, ugyancsak ugye Balatonföldváron, erről Hobó rengeteget mesélt, és nyilván akkor ott a Sankó zenekar és társai léptek föl, tehát ez, hogy így mondjam, ciklusonként és könnyű zenei műfajok trendjeihez is igazodva, de mindig újra és újra termelte ki ez a jelenség magát, de hogy a kérdésedre is válaszoljak, valójában látott lehetőséget a könnyű zenében a Kádár rendszer olyannyira, hogy ugye nem véletlenül rendezték meg a Ki mit tudokat, illetve a Táncdal fesztiválokat, ez egyfajta szelep volt. Ez azt hiszem kétségkívül így van, és vitán felül van így. Próbálták azokat a legszalon képesebb zenekarokat összeszedni, akikre még azt lehet mondani, hogy ők a szocialista erkölcsnek is megfelelnek. Hozzáteszem, a szocialista erkölcs, mint kifejezés, nagyon plazma állapotban volt. Tehát nem volt egy olyan kategória, hogy hány centi lehet egy miniszoknya, vagy milyen hosszú lehet a fiúknak a haja. Tehát ez a szocialista erkölcs, mint olyan, az egy lózunk volt, amit rá lehetett húzni bármire, ami egyébként éppen az adott pillanatban nem tetszett a hatalomnak. De a lehetőséget meglátták. És pontosan azért, hogy ez a szelep kiengedje a fáradt gőzt egyébként a zeneházában, nem tudom, láttad-e a poptörténeti kiállításunkat, én is benne voltam, mint szakértő, és ott is, ott úgy kezdődik, hogy az ötag vörös csillag egyik sarkából, egyik ágából szelepként jön ki egy fáradt gőz, és aztán ki van írva, hogy rock and roll. Tehát igazából tényleg egy feszültség feloldó, egy feszültséget levezető jelenségként tekintettek rá, és nem kell nagyon messzire menni, 1957. január 25-én már az ideiglenes intéző bizottság, ugye a politikai bizottság jogelődje, már foglalkozott ezzel a kérdéssel. Tehát épp, hogy ácsolták a bitófákat, meg egy-két embert már felakasztottak a forradalmárok közül, és ezzel párhuzamosan volt arról szó, hogy gyerekek, itt a fiatalok, amit kezdeni kell. Ez ugye egy logikus lépés volt a kádári rezsimnek, hiszen tudták azt nagyon jó, hogy az 56-os forradalmárok azok leginkább 10-20 évesek voltak, maximum 30 évesek. Tehát 40-es kor határ szerintem nyugodtan meghúzható, kivéve Szabó bácsit a színetéren, de a lényeg az az, hogy attól tartottak, és ettől nagyon sokáig, én úgy érzem, vagy úgy állapítottam meg a kutatási alapján is, hogy akár a rendszer legesleg végig attól tartott a rezsim, hogy itt bármikor kitörhet egy újabb 56, hogy ne menjünk nagyon messzire, egy könnyű zenei koncerten volt, hogy ritmusokat kiállítottak, és ebből az egyik az volt, hogy lesz még 56, egy Nashville Teens koncert volt 1968-ban a kis stadionban, és amikor özönlött ki a fiatal, elkezdték kardlapozni őket a lovas rendőrök. És akkor állítólag több visszaemlékező is így emlékszik, volt egy csoportoslás, akik ugye egyrészt égették a Népszabadságot, ugyanúgy, mint 56-ban, másrészt pedig ezt kiáltozták. Tehát mondjuk azt, hogy eminens érdeke volt a rendszernek, hogy valahogy betagozzák a fiatalok szórakozási szokásai közé a könyvzenét, és ezáltal megnyerik maguknak. Ugye pont idősebb Földes László volt az ideiglenes intézőbizottság ülésén, kvázi meghívott vendégként, aki mondta, hogy meg kell alapítani a Komszomol mintájára a Kommunista Ifjúsági Szövetséget, és nem arról volt szó ezen a kvázi PB ülésen, hogy milyen kommunista ideológiai mázzal öntsék le a KISZ-t, mert az ugye eleve evidens volt és adott volt, hanem pont arról volt szó, hogy a szórakoztatás politikát próbálja meg a KISZ maga alá gyűrni és koordinálni, és ez azért azt kell, hogy mondjam, még egészen 80-as évek közepéig bezárólag is, hogy sikerült nekik.
Így mai szemben nézve milyen érzés volt mondjuk olvasni tényleg ezeket a jegyzőkönyveket, amikor Kádár Jánosék meg egy sok idős vagy kevésbé idős ember de nyilván olyanokat Kádár Jánosnak köze nem volt a könnyű zenéhez, amennyire én tudom. Tehát ilyen témákról próbáltak úgymond szakértő módon beszélgetni. Egy társ terület, de olvastam, hogy például amikor ugye mindig nézték, hogy hány fiatal próbál diszidálni az országból. És Kádárénak volt egy olyan elképzelése, hogy biztosan azért akarnak a fiatalok diszidálni az országból, mert hát végülis világot akarnak látni, ami teljesen természetes igény. Ezért aztán többek között ezért hozták létre a Világjárók című könyvsorozatot, és amikor mondjuk egy adott évben sokan próbáltak diszidálni, akkor megkérték a kiadót, hogy több világjáró könyv jelenjen meg, mert akkor ezzel hát, hogyha kielégítik a fiatalok érdeklődési igényét. Tehát ez mai szemmel nézve azért megmosolyogtatóan naív és életszerűtlen válasz volt a könnyűzenében. Mennyire próbáltak akár a kornak megfelelő válaszokat adni a kihívásokra?
A kihívások voltak csőstül, ez tény is való. Egyébként ahhoz a megérzéshez, hogy semmi közel volt Kádárnak, ezzel messze menőkig egyetértek. Ugyanakkor akarva akaratul az öreg, ahogy a Kádárt hívták, belefutott néha egy-egy ilyen könyvzenei, mondjuk így, hogy trendbe. Ő maga is volt, hogy elment az éjszakai életbe, és meghallgatta a könyvzenészeket, mondjuk a Békeszálló kupola termében, Páfi Zsuzsa, a táncdal énekesnő, aki ugye az egyik Tessék választani című rádiós vetékedőt megnyerte, a Mondd meg, ha kellek, Mondd meg, ha nem című dalával. Ő bizony emlékszik rá, hogy maga is szót váltott Kádár Jánossal, mert megkérdezte, hogy vannak, hogy megy a soruk, megivott ott egy sört, aztán hazament. Tehát volt ilyen. Aztán Zalatnai Sarolta is emlegeti, hogy a Vörös Marti tér egy szám, a híres hírhet Ori székház, amiben persze nem csak az Ori volt ott, erről akár még majd beszélhetünk is, hanem a társintézmények is, ott is egyszer kiment levegőzni a tetőtérre, és kivel találta magát szembe? Kádár Jánossal. És ugye fönnállt az a legenda is, hogy a János bácsi pipája című dalt, amit énekelt Zalatnai Sarolta, az lehet, hogy éppen Kádár Jánosról szól. De félre a legendákkal, tulajdonképpen egyszer volt megmosolyogtató és rémisztő egyébként, amikor ezek a pártaparatcsikok, a felső vezetés mondjuk így, nem is az aparatcsikok, hanem a, mondjuk a PB és a KB tagok felszólaltak, mert ugye soha nem lehet tudni, ahogy a katonasán is mondják, a seprűnyén is elsülhet, soha nem lehet tudni, hogy mikor fognak bekeményíteni, és ugye azért egyszer-egyszer ez meg is történt. Ugye a 60-70-es években az Illés zenekar meghurcolása volt egy ilyen nagyon erős momentum. Itt főleg Lúdi János egyébként az, aki vitte a prímet ebben. Illés Lajos nem győzte csitítgatni Lúdi János visszaemlékezései szerint, hogy most már ne krakélerkedjen, hanem foglalkozzon inkább a zenéléssel, illetve az olyan szövegeket írjon, ami ugye elfogadható a rendszernek. 73 után azért ez be is következett, furcsa mód, a sors furcsa fintorként, ez már nem az Illés együttes keretei között valósult meg, de ha azt nézzük, hogy 82-83-ban ugye volt két CPG-per is, az, és ami ugye 84 februárjában emelkedett jogerőre, azért ott meg már börtönbüntetésre sújtottak, igaz, hogy a legextrémebb mondjuk könyvzenei stílust. Tehát, vagy akár említhetném a 85. december 28-ai belügyi parancsnoki országos értekezleten mondottakat, amit Kádár János mondott, hogy mi magyarok vagyunk, mi tudunk úgy is bánni, hogy odaütünk, hogyha kell. És ugye mindenki azt tudja, hogy 85-ben már puhult a diktatúrát, ezek a szavak nem ezt támasztják alá. Tehát én azt mondom, hogy egy ilyen szempontból egy picit ez a rémisztő kategória, aztán persze megmosolyogtató, amikor azt mondja egy budapesti pártbizottsági tag, hogy milyen jó, hogy megnyílt a budai ifjúsági park, mert augusztus 20-tól szeptember végig, amíg akkor ugye 61-ben nyílt meg, akkor egy ilyen fél évadot már végig játszottak a zenekarok, hogy összesen csak 7 pofont kellett kiosztani, míg hogyha kisebb klubok vannak ott mindenhol, és ez való igaz egyébként, ez így volt, a zenészek is így támasztják alá, hogy óriási csetepaték és verekedések voltak, hogy a zenészeket is verték. Az Illés zene, Illés Lajos is így emlékezett vissza, vagy akár Radics Béla, hogy ő is kapott ilyen pofont, az a szomszéd városnegyedből, vagy a szomszéd ugye, kerületből jövő rajongóktól. Tehát lehet, hogy kicsit tényleg tudták konszolidálni azáltal, hogy a budai ifi parkba vitték akár a 10-12 ezer tömeget.
Pici csapogunk, de akkor rákapcsolódnék ismét a általad elmondottakra. Az egyébként hogy alakult ki, hogy tényleg, hogy a Generálnak, a Mininek, az akkori együtteseknek egy olyan szintű fanatikus rajongótábor volt, mint mondjuk majd foci csapatnak, igen, vagy a foci csapatoknak, és hogy ezek a rajongótáborok, ezek igen, időnként össze is verekedtek egymással, és illetve ez hogy tűnt el, mert ugye ez nyilván, ez már azért teljesen megszűnt, természetesen. Vagy hát a rendszerváltás környékére, amennyire tudom, teljesen megszűnt.
Ezzel én is nagyon sokat tűnődtem, hogy ez vajon mostanában miért nincs így, és valahogy mindig arra jutok magam, hogy a mostani fiatalok, úgy beszélek, mint a nagyon öreg lennék, de tényleg ugye a mostani 10-20 évesek, ennek ez már nem annyira fontos. Tehát ugye felnőtt egy generáció 60-as évek elején közepén, akik már nem tapasztalták meg az úgynevezett hiányélményt, tehát a második világháborúból már kimaradtak, a világháború után születtek, vagy éppen a Radkókorszak gyermekei voltak, és a maguk módján úgy érezték, hogy minden megadatott nekik. Hát ugye Kádár rendszerben nagyon alacsony volt egyébként az életszínvonal, bármennyire is azt mondják, hogy a gulyás kommunizmusban az életszínvonal a legmagasabb volt, ezért ez a KGST országok között sem állta meg a helyét, azért ezt tegyük helyre. Az egyfőresű GDP-ben mindig az NDK volt az első. A második volt Csehszlovákia és Lengyelország, és mi a harmadik helyen kullogtunk. És stabil harmadikak voltunk, nem voltunk hátul a sereghajtók, de azért nem voltunk az első. Tehát ez egy ilyen tévtoposz, ha lehet így mondani. Nem mi voltunk a legvidáman barak sok esetben. De a lényeg az az, hogy valahogy tényleg kikopott ez a fajta krakélerség, ha lehet így fogalmazni, a rajongótáborokból, talán azért, mert a 90 után a zene már más jelentette kicsit. Aki elkezdett zenélni az 50-es, 60-as években, óhat, és mondjuk gitárt vett a kezébe, és nem tangó harmonikát, amit ugye az oroszok hoztak be, az már maga egy lázadás volt. Ezt a Fenyő Miklóstól elkezdve, a Hobón át, a Schuster Lorentig, az Illésig, mindenki elmondta, hogy ők nem akartak lázadni, ők egész egyszerűen zenélni akartak, és látták, hogy óriás, nyilván volt bennük egy jó adag exhibicionizmus, és látták azt, hogy mekkora hatással vannak a tömegekre. Ez természetesen őket feldobta, a hatalmat meg kevésbé, és itt jön be az, amit az előbb mondtunk, hogy valahogy sikerült őket beszelepelni. De ezek a durva, mondjuk így, hogy villongások, ezek a 80-as évek végére tényleg teljesen eltűntek.
Az ugye köztudott, hogy Acél György volt évtizedeken keresztül a magyar kultúrpolitika meghatározó valaki, nem nagyon történetett olyasmi, amit ő valahogy nem hagyott jóvá. Neki milyen volt a hozzáállása a könnyű zenéhez? Mennyire volt nyitott adott esetben?
Nagyon nem. Neki volt egy híres, hírhet mondás, amit még annak idén a Harsányi László tett közzé, a kis KB kultúrás osztályának a vezetője, hogy állítólag azt mondta, hogy az ember nem disznó, hogy mindent megegyen. És ugye nyíltan utalta arra, hogy ő nem szereti az underground képzővészeti alkotásokat sem, de ide értette a populáris zenét is, a könyvzenét. Úgyhogy nagyon-nagyon lenézte. Volt benne egy ilyen arisztokratikus felsőbbrendűség érzés, amikor a könyvzenéről kezdett el beszélni. Valójában van megint egy városi legenda, ami szerint az első Illés lemezt megtaposta lábbal, és a Bakelit lemez az ott a talp alatt tört össze, ott a Jászai Mari téren, az MSZNP KB székházában, de még ha ez nem is igaz, akkor is nagyon beszédes, hogy egyáltalán egy ilyen el tudott róla terjedni. Mindamellett egyébként, hogy azért akárhogy is nézzük, a többi kommunista hivatalnokhoz képest, vagy pártvezetőhöz képest, ő azért nyitottabb volt. Tehát ő még azért mégiscsak a liberálisabb szárnya volt, akár Kádárhoz, hát Biszku Bélához, vagy Komocsi Zoltánhoz képest, meg pláne. Tehát ő azért, szokták mondani, hogy benne volt a neve ugye a telefonkönyvben, és bárki felhívhatta volna egy telefonfülkéből, ami persze így volt, de azért nem valószínű, hogy ő személyesen fölvette a telefont. Illetve működött egyfajta kegygazdálkodás a részéről. És ugye az ember nem disznó, hogy mindent megegyen, ebben a mondatban szerintem az is benne van, hogy ő azért nem nagyon akart foglalkozni napi szinten az apró cseprű ügyekkel, az irodalmárokkal igen, az úgynevezett magas kultúrával, a színházzal, filmmel igen, de a könyvzenét ezt úgy lepasszolta. És valóban sikerült lepasszolni jó néhány olyan, őket már nyugodtan nevezhetjük pártaparacsikoknak, akik vagy értettek hozzá, vagy nem. Voltak zenei végzettségűek is, voltak önök, akik mondjuk tudtak partitúrát olvasni, de nem voltak zenei végzettségűek, ilyen volt például Borsenő az MHV élén, De voltak olyanok is, akik teljesen botfülek voltak, mint Erdős Péter, aki ugye, mint popmenedzser, hát külön, egy külön adást is megérne, hát ő tényleg híresen hírhet volt a döntéseiről.
Igen, hát beszéljünk egy picit azért róla, és szóba akartam hozni, mert ő azért próbált, mint menedzser, próbált már akár a akkori nyugati trendeknek is talán megfelelni, vagy azokat behozni. Ugye lehetett tudni, hogy volt az a híres mondása ugye a Neoton familiával kapcsolatban, hogy világsztárunk lesz, igen, ami aztán persze végül is nem jött be. De az ő szerepét te hogy látod egyébként? Azt lehetett tudni, hogy itt lemezkiadás területén nagyon sokáig élethalálúra volt gyakorlatilag.
Így van. És ugye valahogy a 80-as évek középső harmadában fogyott el körülötte a levegő. Ugye ő 68. január 1-től volt az MHV-ben hivatalban, mint sajtóosztály vezető, meg jogtanácsos. Hát ugye ő neki volt egy gyors trappalón ugyan, de elvégzett jogi végzettsége. Hát erről megint csak külön lehetne beszélni, hogy akkoriban hogy lehetett jogi doktorátus szerezni, de hát valahogy ő is úgy szerezhette. Csak egy apró adalék az ő életrajzához, amit egy másik könyvben már meg is írtam, ami az Artisiusról szól, hogy ő, amikor az Artisius alkalmazottja volt, akkor be sem ment dolgozni, a postás vitte ki neki a fizetését. Tehát ez ugye...
Igazi korábbi életművész.
Igen, tehát ezt azért akkoriban a KMK, a közösszés munkakerülés korszakában ezt megtenni, azért ez eléggé. Mert viszont ő megengedhette magának ezek szerint. Ugye ő mindig arról mesélt, hogy ő a Nagy Imre körhöz tartozott, ami ugye nagyjából igaz is volt. Elterjesztette magáról azt is, hogy ő bent volt a Jugoszláv nagykövetségen, és azért nem vitték ezt Nagovba, mert beugrott egy Volkswagen csomagtartójába, és azt kivitte láthatatlan módon őt a Jugoszláv nagykövetségről. Hát én ezt már nem tudnám ellenőrizni, hogy ez valójában így volt-e. De nem zárom ki teljes mértékben. A lényeg az, hogy valóban ő élethalálúra volt, és egy picit tovább is mennék, ő nem csak az MHV-ben volt az, hanem ő azért megtehette azt, nyilvánvalóan informális hatalmánál fogva, hogy akár az Oriba, az Interkoncertbe, ugye mi a nemzetközi koncerteket
Bocsánat, csak itt fiatal hallgatónak, ugye a Magyar Hanglemezgyártó Vállalatról, vagy igen, az Országos Rendező Irodáról beszélünk.
Az Ori az egy monopol cég, mindegyik monopol cég volt, egy darab lemez kiadónk volt, hogyha valaki ott nem felelt meg, akkor nem lehetett nagy lemeze. Egyébként ezen is sokat tűnődtem, hogy vajon miért volt ez ennyire fontos a zenekaroknak, hogy van-e lemezük vagy sem, és végül is ezt valahol még annak idején az Omega billentyűse Benkő László fejtette meg nekem, hogy akinek nagy lemeze volt, az adhatott már önálló koncertet. Tehát egy 40 perc, 40-50 perc az már elegendő volt ahhoz, hogy egy egész estés turnéra elvigye az országos rendezőiroda, és az már valamennyivel jobb megélhetést biztosított. Ugye még egy előzenekarra, vagy egy kis esztrád műsorral lehetett egy Omegát, egy Illést, egy Metrót elvinni országos hakniba. Tehát a nagylemez az ilyen szempontból volt akár élethalál kérdése. Úgy is mondhatnám, hogy az NB1-esek, vagy mondjuk a Bajnokok Ligájában vociztak azok, akiknek nagylemezük volt. És egyébként volt mögöttük egy második vonal, egy NB2-es vonal, mondjuk ide tartozik például az Atlasz együttes, akiknek voltak kis, vagy a Kex, volt kislemezük, előzenekarként elismertek egy-egy Ori turnéra, de már a nagylemez nem adatott meg nekik. Ugye erről szól Kisfaludy András Elhallgatott Zenekarok című filmje is például.
Azt is lehetett tudni, hogy akár egyébként Erdős Péter, de hogy az akkori hatalom, vagy az akkori hatalmi intézmények hát konkrétan belenyúltak egyes zenekarok életébe, akár úgy, hogy például létrehoztak zenekarokat, mondjuk a Deák Bill Gyula vezetésével rövid ideig létezett Dinamit volt ez.
Wikidel.
Vagy Wikidel Gyula, természetesen, bocsánat, igen. Tehát a Dinamitról gondoltam, amit ugye állami népi rock együttesnek is csúfoltak emiatt. Vagy hát együttesek felbomlasztásában is azért komoly szerepet játszottak. Itt a Rossz frakció volt az egyik ilyen híres és szomorú történet, akiket ugye egy ilyen ma már nem túl drágának tűnő szöveg miatt, ugye, hogy állva pisálok, ülve kakálok, ez elhangzott a Magyar Televízióban, az egyik számukba, hogy emiatt gyakorlatilag...
De mikor október 23-án, ez volt a legnagyobb
bajos. Igen, és ezzel a Rossz alá is írta a saját halálos ítéletét.
Így van.
Hogy ezek hogy születtek, ezek a döntések egyébként?
Azért itt tényleg Erdős Péternek a kulcsfiguráját nem lehet megkerülni. Nagyon sokan mondják, hogy állami népi rockzenekar, ahogy te is mondtad, a Dinamitot. Akár a Németh Alajost, akár a Németh Gábort, a Ritmus Szekció két tagját megkérdezett a Dinamitból, egyik se így emlékszik. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ők önként és dalolva váltak ki a saját zenekaraikból, a Skorpióból, a Miniből és a P-Mobilból, és mentek, tehát az ő interpretálások alapján mentek oda, hogy valamit szeretnének egy új zenekart alakítani, az Erdős pedig ezen kapva kapott. Ott azért az énekes személye nem volt egyértelmű, ott felmerült a Révész Sándor neve, ugye a Pirab is már kezdett egy kicsit kimúlni, és felmerültek még más, akár a Charlie neve is állítólag. De a lényeg az az, hogy a Vikidár Gyula meg úgy meséli, hogy hát őt azért elég komoly presszió alá vetették. Nem tudom eldönteni, hogy mi az igazság igazából. Gondolom, csipetnyi igazság van ebben is, meg abban is, és lehet, hogy a két zenész, vagy a három zenész visszaemlékezése együtt igaz. És valószínűleg volt egyfajta újítási, jobbítási szándék a Németh testvérek Ritmus Szekciójában. Egyébként a zenekar maga szerintem nagyon világszínvonalon játszott, Vikidár Gyula hangja szerintem akkor volt a csúcson, tehát ez nem volt egy rossz elképzelés. Nekem meggyőződésem, és itt egy picit érzetlenül is állok olyanség előtt, hogy ekkora hatalma volt már akkor is a médiának, hogy mindenki, az öt tag abban egységes, sőt, ugye hatodikként ugye Lugosi Lászlót is bevették a második lemezre, aki ugye a Beatrice-ben, a Fekete Bárány Beatrice-ben játszott, tehát ez itt a bomlasztás is azért megfigyelhető. Szóval, hogy arra emlékeznek, hogy annyira sok negatív kritikát kaptak, hogy a végén belátták, hogy széles szemben nem lehet, és feloszlattak. Én bennem mindig motoszkál a kis ördög, hogy vajon miért nem lehetett összeszorítani a fogukat, és azt mondani, hogy hát most nem foglalkozunk a kritikákkal, megcsináljuk a harmadik Dinamit lemezt is. És tomboltak a közönségük, teltházak előtt játszottak, a lemezeik jól fogytak, tehát egy kicsit értetlenül állok a Dinamit feloszlása előtt. És ami egyébként az én teóriámat is erősíti, nem véletlen, hogy most is játszik ez a zenekar. Változott a felállás, mondjuk a Zselenc László játszik az ős Eddából a basszusgitárnál, de most is van rá igény, és most is sikeresek.
Tavaly nyáron volt Balatongyörökön egy érdekes beszélgetés Konzsuzsa és Bródi János részvételével. Egyébként az apropót akkor az adta, hogy 60 évvel korábban ott ismerkedtek meg, mint azt később elmondták, és ennek emlékére ott a kikötőbe avattak egy emléktáblát. Szóval ott érdekes volt számomra, hogy mind a ketten egy ilyen, úgy beszéltek arról, hogy a cenzúra mennyire beleszólt a dalszövegeikbe, mint az akkori élet legtermészetesebb velejárójáról. Hogy ez a cenzúra hogy működött, arról mit lehet tudni? Hát mik voltak a szempontok, vagy kik, mi alapján hagytak egyes szövegeket, vagy mi alapján húztak ki sorokat?
Igen. Erről egy külön könyvet írtam a Nekem írod a dalt címmel, Jaffa Kérdőre jelent meg, és lila színnel mindig kirít a könyves polcokról. Hát Bródi János nagyon őszintén és nagyon, nagyon részletesen elmesélte nekem akkor, hogy amikor ez a könyv készült, hogy azért neki, hát ha úgy tetszik, akkor megvolt ez a privilégium, hogy bemehetett az MHV igazgatójához, Bolsenőhöz, és együtt átnyálasztották az összes szövegét, de hát egy másik oldalon is talán ez a hangsúlyosabb, viszont igaz az az állítás is, hogy hát neki be kellett menni, és cenzúrázták a szövegét. Ahogy ő azt annak idején találóan megfogalmazta, mindig megpróbált elmenni a falig, és ez igaz. Most itt az Illés korszakról beszélünk, mert utána, miután már rengeteg retorzió érte, egy picit szerintem ő is belefáradhatott, másrésztről pedig hát reálpolitikusként látni kellett azt, hogy most jobb, hogyha inkább a Mákos Rétest fogja megírni a Halász Juditnak, meg mondjuk apolitikusabb, vagy mondjuk gyerek dalokat írnak, akár Kozsuzsának, akár pedig ugye Halász Juditnak, mert abban nem köthetnek bele. A Bródi szövegekre mindig jellemző volt ez a dupla fenekűség, vagy dupla fedelűség, mind a két kifejezés megállja a helyét, mert eredetileg egy szerelmes dalt is lehetett rendszerkritikussá varázsolni. Bródi szájából majdnem minden mondat ugye egyfajta rendszerkritika volt. Elég, ha csak a 73. június 10-ei Diós Győri Popfesztiválra, az első magyar popfesztiválra, a magyar Woodstockra utalnunk, ahol ugye Bródi János a koncert koncert végén megköszönte a rendőrségnek, hogy előző este szállást nyújtott a fiataloknak, és ő ezt többször megerősítette nekem, hogy ő kifejezetten komolyan gondolta ezt. Mert ez tényleg így volt, hogy torna csarnokokban, illetve zsibongókban, torna termekben, hálózsákokban elszállásolták a srácokat, mielőtt ugye másnap egyébként reggel 10-kor már elkezdődött volna a fesztivál, és hát nyilván néhányukat bevittek a rendőrségre, ez nem kérdés, akik úgy viselkedtek, vagy ahogy úgy látta jónak a rendőrséget, nyilván itt voltak akár rendőri túlkapások is, de a lényeg az, hogy Brudi nem erre gondolt, hanem arra, hogy itt több száz vagy akár adott esetben 1-2 ezer embernek is sikerült a környék általános iskoláiban szállást, vagy középiskolában is szállást nyújtani. És ennek ellenére megindult ellene egyfajta hadjárat, rágalom hadjárat, ami ugye, ha végtelenül akarom sarkítani a dolgot, akkor azt kell mondjam, hogy az illésfeloszlásához vezetett 73. november 2-án. Legalábbis illésről is ekkor jelentette be ugye a magyar ifjúság hasábjain. De, hogy még egy példát mondjak, Brodytól annyira tartott a hatalom, legalábbis annyira mondjuk azt, hogy érezte azt, hogy a rendszer kritikája létezik, hogy amikor a Tolcsvai László megírta a Nemzeti Dalnak a dallamát, akkor amikor és ugye utána szilenciumra ítélték őket, jó néhány évig nem lehetett játszani a Nemzeti Dalt, akkor 1981-ben, amikor a Koltai Gábor által rendezett a koncert anyagát kiadták, dupla, egyébként eredetileg tripla lemez lehetett volna, de végül a dupla lemez mellett döntött Erdős Péter. Tehát, hogy a dupla lemezen megjelentett a Nemzeti Dal, akkor ugye a lányos zavarukban a cenzorok azt írták oda, hogy Tolcsvai László kötőjel, Brudi János. Tehát azt hitték, illetve nem azt, nyilván nem hitték azt, de a tudatalattiukban az jött elő, hogy ez nem is egy Petőfi vers, ez Brudi János vers.
Ugye az egész kádári kultúrpolitikában létezett a 3T intézménye, nyilván a zenészek között, a zenekarok között is voltak, tiltottak, tűrtek és támogatottak. Ilyen körülmények között létezhetett bármifajta összetartás, szolidaritás a zenészekkel, zenészek között a hatalommal szemben, vagy egyáltalán elvárható volt ez szerinted a akkori hatalmi viszonyok, vagy akkori viszonyok között?
Most már nem így emlékeznek a zenészek, de azért a korabeli dokumentumok azt mutatják, hogy igenis volt. Volt, amikor persze családul elhagyták egymást, és nem az történt. Akár egy ilyen zenész kivárás is megítélhetünk így is, az előbb említett Lugosi László, hogy vajon miért hagyta ott a Ricsit? Hát azért, mert ott nem tudott érvényesülni, a Dinamitban meg legalább pénzt tudott keresni. Hát azért ne legyünk se naivak, se szégyelősek, ezt ki kell mondani. Ugyanakkor ott volt a Fekete Bárányok, a P-Mobil, a Beatrice és a Hobo Blues Band hármasa, tehát ott is, ahogy ezt annak idején Schuster-Lorenz megfogalmazta, mi nem voltunk egyféle zenekar, tényleg a három zenekar különböző habitusú, tehetségű és különböző vérmérsékletű emberekből álltak, hát a politikai nézetekről nem is beszélve, de mégis közös szemétkosába dobták őket, ahogy lehet mondani, közösen, együttesen tiltás alatt voltak, legalábbis egy ideig, aztán a Hobo Blues Band kapta meg legelőször, a P-Mobil másodszor a lemez készítés lehetőséget, tehát a Ricsit meg kivéreztették. Tehát igazából ott Nagyfalu egy nagyon jó taktikai húzást követett el, amikor 81. augusztus 22-én feloszlatta a zenekart, legalábbis akkor jelentette be, mert így elmondhatta azt magáról, hogy bizony, hát minket odáig üldöztek, hogy feloszlottunk. Persze ezt nem tudom, hogy abban a pillanatban ő ennyire tűpontosan átgondolta-e, de mindesetre utána ebből lehetett jó kis politikai tőkét, kulturpolitikai tőkét kovácsolni, és hogyha azt tesszük számba, hogy utána 82-ben, meg 83-ban, aztán 83-ban és 84-ben megjelentett az Ősbikini első és második lemeze, akkor azt kell mondjam, hogy duplán jól döntött, a mítosz megmaradt, a Ricsét üldözték és fel is oszlatták, és közben utána meg még lehetett is bikini lemez, ahol egyébként ő volt szintén a frontember.
Ezzel kapcsolatos téma, hogy ugye volt ez a híres tatai könnyű zenei találkozó, vagy nem tudom, rock találkozó, hívjuk, ahogy szeretnénk, ahol tényleg az akkori könnyű zenei élet szinte majdnem minden meghatározó alakja, illetve a MSZMP képviselője, a hatalom képviselői köztük, ugye Lendvai Ildikó fiatal kultúrpolitikusként, ültek le egymással megtárgyalni a aktuális ügyeket, szóba került egy zenész szakszervezet létrehozása adott esetben, és ennek is utólag nagyon érdekes a megítélése, mert akár például Brodi Jánossal vagy Presser Gáborral is kapcsolatban is utólag megjelentek azért olyan kritikák, hogy hogy ott azért az akkori, mondjuk úgy, hogy már befutott vagy főáramú zenészek nem álltak ki eléggé az akkori underground, vagy éppen tiltott, vagy nem kedvelt zenekarok mellett. Ezt így utólag hogy lehet megítélni? Te hogy látod?
Hát egy biztos, hogy amikor erről beszélgetünk, akkor Bródy János mindig magától hozza fel a témát. Kvázi mentegetőzve, de én nem akarok ennyire drasztikus ítéletet mondani. Valóban elhangzott ez a mondat, hogy ők nem tartoznak közé. Ez is egy dupla fenekű mondata, úgy tetszik, akár egy dalt is írhatott volna ennyi erővel a Tatai Rock tanácskozásról Bródy János, mert valóban nem tartoztak oda. Hát azért legyünk őszinték, egy URH, egy bizottság, egy Balaton, nem álltak azon a szinten zeneileg, hogy közéjük lehetett volna sorolni. Tehát egy LGT-t, meg egy, nem akarom az alternatív rockzenekarokat megsérteni, de egy LGT-t nem lehetett egy Albert Einstein bizottsággal egy lapon említeni, zenei értelemben. Egyébként nagyon mókás csapat volt, lett ugye két nagylemezük, a Kalandra fel, meg a Jégkrém Balett. Én is nagyon jókat szórakoztam rajta, amikor meghallgattam, de... Tehát ugye ők nem voltak képzett zenészek, és egy nagyon fontos dolog, nem volt Ori vizsgájuk. Az előbb beszéltünk az Oriról, valaki attól lett zenész, ugye első osztályban úgy került be, hogyha nagy lemeze volt, és attól lett egyáltalán profi zenész, hogyha lerakta ezt az úgynevezett országos rendezőirodai vizsgát, és így válhatott lehetővé az, hogy pénzért, gázsért játszanak a színpadokon, mert egyébként maradhattak volna amatőr státuszban, és akkor... különböző szalagavatókon, vagy gólyabálokon játszhattak volna. De ez volt a nagyon nagy különbség is. Ugye ezeknek az alternatív zenekaroknak nem volt Ori vizsgájuk. Tehát így is érthette ezt Bródy János, de hát egyszerűen érdemes lesz talán őt is meghívni ide, és akkor biztos elmondja a saját maga verzióját.
Legyen egy kicsit bulvárosabb téma. A Szőnyei Tamás könyvében olvasható egy jelentés Nagy Feróval kapcsolatban, amikor abban az időszakban, amikor ő már elvállalta az István királyba, ugye, vagy már szerepet vállalt az István királyba, hogy állítólag ott utólag azt mondta a több zenésztársának, hogy ha ő tudja, hogy ezzel a, hogy is mondjam, fősodratú zenéléssel ennyi pénzt is lehet keresni, akkor azért lehet, hogy meggondolta volna, hogy ő meddig lesz a nemzet csótánya, vagy meddig nem. Igen. Hát erről mit lehet tudni, hogy mondjuk egy tűrt, vagy egy támogatott zenész, magyar zenész, akár a rendszerben, akár az akkori sztárok, azok mennyire élhettek tényleg úgymond sztárnak való életet? Mennyire lehetett ezzel tényleg jól keresni, jól élni?
Rockmenedzserek sokasága mondogatta nekem egymástól függetlenül, amikor interjúztam velük, vagy akár csak így barátilag beszélgettem velük, hogy a zenészek már gondolatban elköltötték a következő koncertjük gázsiát, már akkor. Legyünk őszintén, nem kerestek rosszul. Ugyanakkor valóban nem nagyon tudok olyan zenészt, tisztelt a kivételnek, aki spórolt volna és fel tudna mutatni egy családi házat, vagy valamiféle konkrét vagyontárgyat abból, amit ő keresett. Ha azt tesszük, hogy a 60-as évek végén, ez nem titok, az Ori gázsia 150 forint volt fejenként, akkor ugye 2000 forint volt körülbelül egy átlag keresett. Tehát ha egy este megkeresett valaki 150 forintot, akkor azt kell mondjam, hogy egy picit azért jobban keresett, mint egy átlag magyar állampolgár, vagy akár egy kicsit jobban is, de azért ne felejtsük el, hogy nekik költségeik voltak. Azon túlmenően, hogy ők vásárolták a saját maguk fellépő ruháit. Ez főleg a nőknél volt jelentős, hiszen Kovács Kati például sosem lépett föl kétszer egymás után ugyanabban a ruhában. Tehát most is még nagyon ad arra, az idén lesz 80 éves, Isten éltesse innen is, hogy legalább 100 cipője van például otthon a lakásában, és akkor ezt tudja szépen beosztani. Tehát ez rengeteg pénzt felemészt, én ezt aláírom. Ezen kívül persze nem azt az átlag életet élték, amit a szürke hétköznapokban a munkás paraszt értelmiségi gárom kategória, mert azért nekik utazniuk kellett, ez benzinköltség, akkor hangszereket kellett vásárolni, ami tényleg a hangszerek olyan drágák voltak, mint egy lakás. Tehát egy elektromos gitárt, ha akartál venni, akkor ezt általában OTP részletre vetted föl, itt is, vagy vetted meg, itt is bejön az a egyébként nagyon kényes téma, hogy őnekik nem volt bejelentett munkájuk. Gyakorlatilag közveszélyes munkakerülőknek kellett akkoriban őket nyilvánítani. Gondoljunk bele, hogy 10 000 ember csápol Vikidál Gyulának a P-mobilban, a Budai Ifjúsági Parkban, majd megy hazafelé, megállítja egy rendőr, és elviszik a rendőrösre, mert nincs bejegyezve a személyigazolványában semmi, csak annyi, hogy igazából munkája nincsen. És hogy ezt úgy oldották meg, kicsit a szürke zóna felé haladva, hogy az orrivizsgájuknak a lapját, azt berakták mindig a személyükbe a zenészek, és akkor így legalább lehetett látni, hogy van egy orrivizsgájuk, tettük profi zenészek, de akkor sem. Ha egy rendőr nagyon rossz indulatú volt, akkor elvihette őket a rendőrös, és ilyen sajnos nem egyszer, nem kétszer előfordult. Tehát ezért is van az, hogy manapság nagyon alacsony a nyugdíjuk, vonták ugyan a gázsiuk után a nyugdíjjárulékot. Van olyan verzió, miszerint nem is mindig vonták a nyugdíjjárulékot, de ha vonták is, akkor sem jutott el a nyugdíjfolyósító igazgatósághoz, tehát itt azért nagyon csinyen kell ezzel bánni, de vannak olyan zenészek, például Závodi János a Piramisból, aki azt mondta, hogy hát igen, mi úgy éltünk, mint az urak, elherdáltuk a pénzünket, és nem, nincsen semmi. Hát ugye Som Lajos, amikor egy ilyen országos turnéről jöttek haza, és kiforgatta a zsebét, akkor volt benne 10 forint, állítólag a legenda szerint. Pedig azért sok 1000 forintot kerestek akkoriban, az nem volt rossz pénz.
Rengeteg személyes interjút készítettél zenészekkel, illetve hát a hatalom, vagy a hatalmi struktúrák akkori vezetőivel is. Utóbbiak hogy emlékeznek vissza utólag a saját szerepükre? Mennyire próbálják magyarázni, mentegetni, vagy mennyire ismerik el, hogy adott esetben, hát igen, én nekem az volt a dolgom, hogy cenzúrázzak.
Egy picit az egymásra mutogatást, nem akarom nagyon a vizes teperőt rájuk húzni, de egy picit az egymásra mutogatást én észrevettem. Amikor a Kiskábi felelősségét fitogtattam, vagy firtattam, akkor egy picit átmentek a pártközpontba, amikor a pártközpontét, akkor vissza a Kiszhez, vagy akár a könyvzene intézményekhez. Tehát azért nehéz igazságot tenni. Egy biztos, hogy van egyfajta távolságtartás, azt mondták, hogy a felelősséget azt ugye eltoljuk magunktól, másrészt pedig tényleg a Kádár rendszer, aki abban az érában, mondjuk így, hogy a hatalmi hierarchiában érvényesülni akart, akkor be kell állni a sorba. Emiatt az én szememben nem lesznek jó emberek, tehát nem félreértés ne essék. De például arra emlékszem, hogy amikor a Lendva Ildikó interjút csináltam, akkor nagyon sok esetben én beírtam azt, hogy cenzúra, cenzor, stb. És ott azért az Ildikóval nagyon akkurátusan végignéztük azért a szöveget, és egyébként utólag is köszönöm neki, hogy ennyire rugalmas volt, de azért több alkalommal ki kellett húzni az által erősnek tartott cenzor kifejezést, vagy cenzor kifejezést. Ő a kapuőr kifejezést szerette nagyon. Mi voltunk a kapuőrök, mondta ő ezt a Kis KB kultúrás osztályáról, és akkor nekünk kellett vagy tágra nyitni, vagy összép húzni. De egyébként nagyon tanulságos az is, hogy például Lendva Ildikó aláírásával találtam egy iratot a levéltárban, amit Nagy Ferencnek címzett, ugye Nagy Ferúnak, és ebben ő maga személyesen a Kis KB kultúrás osztály részéről kérte fel, hogy vegyenek részt a Kis KB dalpályázatán. Tehát azért létezett ez az integráció, létezett ez a reform folyamat. Ugye Lendva Ildikó is mondta, hogy nem voltak hülyék a pártaparacsikok, azért ők tudták, hogy miről szólnak a Bródi szövegek, és hát a Nagy Ferú szövegét meg olyan nagyon nem is kellett boncolgatni, mert ez teljesen egyértelmű volt, hogy Jerikó falaporba hullott rég, és most sorolhatnám még napestig a számait. Tehát a lényeg az az, hogy azért ők azért odafigyeltek, és kőkeményen próbálták meghúzni azt a határt, a tűrt és a tiltott között, ami egyébként nem volt könnyű, és nagyon képlékeny is volt, és időről időre is változott, és ez okozhatott azért némi fejtörést a pártvezetésben is.
Hadd kérdezzek rá, hogy a Szabad Európa egyébként, ugye lehetett tudni, hogy volt a könnyűzenei műsorai a rádiónak, hogy mekkora szerepet játszott a Kádár rendszer zenei életébe, úgyhogy egyébként ugye legálisan nem lehetett hallgatni.
Nagyon fontos szerepet játszott, főleg az elején. 60-as évek legelején onnan kajdlózták le, hogy a Horváth Csárli is emlékszik vissza, és most mindenkit felsorolhatnék a magyarországi popzenei szcénából. És még azt is tudjuk, hogy zavarták ezeket az adásokat, ugye külön zavaró adók voltak a Kádár rendszerben, nehogy véletlenül meg lehessen hallgatni egy számot az elejétől a végéig, de valóban Csekke László tinédzser partiai legendássá váltak. De az is igaz, hogy a vasfüggönynél nem álltak meg a zeneszámok, így lett az Iron Curtainből Nylon Curtain, ahogy szokták mondani, és átszivárogtak ezek a dalok, és amikor egyszer zavarták a dalt, és másodszor pedig egy másik etapban, másik részletén zavarták a dalt, akkor ezért a zenészek össze tudták rakni. Volt, amikor persze megpróbálták kitalálni, és amikor meghallották a dalnak a másik részletek óráit, hogy ó, hát ezt mégse így kellett volna, akkor már újra gondolták az egész szerzeményt, és akkor újra játszották. De egyébként itt az Illés Metró meg a között is volt egyfajta versengés, hogy ki játssza le a legjobb 20 slágert adó, ugye minden héten újra és újra közzétett Szabad Európa Rádiós ugye slágerlistának a számait. És aztán volt, amikor az egyik, volt, amikor a másik vezetett a másik előtt.
Van még ebben a témában olyan, amit úgy érzed, hogy kutatni érdemes egyébként?
Hogyne, persze, tehát azért nem titok, hogy Kóbor Jánossal egy nagyon sok órás, meg sem mertem nézni, de szerintem több mint 100 órás interjút készítettem, nyilván sok-sok részletben, ez eltartott fél évig. Sajnos ugye a halála közben jött, és nem igazából az áldását már nem tudta adni a szövegre, de most azon dolgozunk, hogy ez az úgynevezett utolsó interjú ez megjelenjen, és kötet formájában lásson napvilágot. Rengeteg lehetőség van még. Én azt látom, hogy az iratok között is még bújhatnak elő csontvázak. Én nagyon szeretném például a szakszervezeteknek a szerepét megvizsgálni, mert ők is szerveztek, a SZOT is szervezett, szakszervezetek országos tanácsa is szervezett koncerteket. Ez az, amit még nem ismerünk kellőképpen, illetve a Hazafias Népfrontnak is voltak még ráhatásai ezekre a koncertekre, tehát ez a két szegmens, amit még szerintem mindenképpen érdemes lenne megkutatni, és nem beszélve arról, hogy a 24. óra utolsó utáni percében vagyunk, ami az életút interjúkat illeti, ezért vetettem bele magam az utóbbi években ekkora vehemenciával az életút interjúba is, mert az ő meglátásukat, a zenészek meglátását is nagyon fontos figyelembe venni, és rengeteg adalékkal tudnak szolgálni, kiegészítve a dokumentumokat.
Most a Nemzeti Emlékezet Bizottsága munkatársa vagy. Itt mivel foglalkozol?
Hát immáron 10 éve, kereken 10 éve vagyok ott, ugye ez egyfajta jubileumi beszélgetés is lehet. Azt kell, hogy mondjam, hogy az alkotói és kutatói szabadságunk azért megvan. Nagyon jól körülhatárolt kutatási területei vannak az egyes kollégáknak, így nekem is. Én a nyilvánvalóan a populáris zene, illetve általában kultúrtörténeti, tehát a kulturális kutatócsoportban vagyok benne, az a szakterületem, ebben benne van a média is egyébként, ez egy nagyon érdekes, hogy a tájékoztatási hivatal kezdeti történetéről, korai történetéről már írtam is egy könyvet, és tulajdonképpen ezt kellene tovább vinni. Most már azt kell, hogy mondjam, hogy eltelt majdnem, sőt, körülbelül annyi idő telt el, amennyi ideig a Kádár rendszer tartott, de még rengeteg muníció van, rengeteg kutatnivaló van ebben a témában, úgyhogy rajta vagyunk az ügyön.
Az elmúlt szűk egy órában a Kádár rendszer könnyű zenéjének történetéről, benne Lendva Ildikótól Nagy Ferencen át, Nagy Ferón át, Kohl Zsuzsáig, Bródi Jánosig és Presser Gáborig beszélgettünk Csatári Bencével, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága munkatársával, aki több könyvet is publikált ebbe a témában. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál. Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Én Kósa András voltam. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy hallgatott, nézett minket.
Köszönöm szépen.